Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Péli Csaba, köszöntelek szeretettel.
Szervusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Hallgatóink tudhatják, hogy egy idézet, illetve hozzá kapcsolódó témakörű társasjátékok következnek. Mi lesz a mai idézet, és mik lesznek a játékok?
Mai idézetünk Kordos Szabolcs, magyar író és újságíró tollából származó idézet. A nyelvtudás hiánya okozza, hogy idős, tapasztalt hölgyek kis csibeként követik az idegen vezetőket, mert attól tartanak, hogyha lemaradnak, bekebelezi őket egy ismeretlen furcsa világ. Amit itt igazából én ezzel az idézettel kapcsolatban gondoltam, és ami miatt én ezt hoztam, hogy nagyon sokszor fölmerül az a társasjátékok világában, hogy külföldi kiadásokhoz nekem nyelvtudásra is szükségem van. Mert hát ugye azért a kártyán lehet szöveg, lehetnek a szabályokban olyan dolgok, és a többi. Tehát nagyon sokszor, nagyon sokakban benne van az a félelem, hogy egy külföldi kiadású játéknál nem fogok tudni vele játszani. Ezért az emberek nagy többsége, hogyha bemegy egy bevásárlóközpontba, bemegy egy játékboltba, bemegy egy drogériába, ahol játékokat lehet kapni, akkor valószínű, hogy az első körben azokat a játékokat fogja megnézni, aminek a dobozáról magyar cím köszön vissza, vagy legalább valami magyar utalás van, tehát még ha esetleg a magyar kiadás meg is hagyta az eredeti címet, tehát ugye például a múlt héten említettük a Century sorozatot, ami ugyan ott volt rajta, hogy fűszerút, de nagybetűkkel, ugye maga ez az évszázad szöveg jelent meg angolul, és hát azért az lehetett egyeseknek riasztó, de ott volt magyarul, hogy fűszerút, és innentől kezdve egy viszonylag népszerű játék lett. Viszont nagyon sok olyan játék van, amit szerintem nagyon sok vásárló azért nem vesz le a boltok polcairól, még csak arra se, hogy megnézze, mert a dobozon egy angol szöveget, egy német szöveget lát, és megijed tőle. Többször említettem ugye azt a kifejezést, hogy nyelvfüggő, illetve nyelvfüggetlen játékok. Külön egyébként, hogyha valaki ismerkedett már a korábbi adások indítatásából esetleg a BGG-vel, ugye a Board Game Geek oldalával, akkor ott ugye minden játéknál föl van tüntetve az is, hogy mennyire nyelvfüggő az a játék. Mondjuk hozzáteszem, hogy ahogy legtöbb dolog ott a BGG-n, ez is úgy működik, hogy a felhasználók szavaznak. Általában azért nem szoktak azt mondani, hogy ha rengeteg szöveg van a játékban, akkor az nyelvfüggetlen, vagy ha egyáltalán nincs szöveg benne, akkor hú, de rengeteg nyelvtudás kell hozzá. De azért egy pici fenntartással érdemes fogadni, főleg azokat, amikor azt mondják, hogy kevés, vagy nem túl sok nyelvtudás kell hozzá. Ott azért érdemes megnézni a fotókat, egyebeket, hogy milyen nyelvtudás, mert elképzelhető, hogy a kevés nyelvtudás az tényleg arról szól, hogy van mondjuk 8-10 kártya, 8-10 típusú kártya, és azoknak a nevét kell csak tudni, és esetleg ahhoz kell egy kis jegyzet, hogy ez a név ezt jelenti, ez a név azt jelenti, de elképzelhető, hogy van 32 különböző kártya, és mind a 32 kártyán különböző szöveg van, akkor ott már valószínű, hogy az sem mindegy, hogy ez most angol vagy német kiadás, mert én például azt mondom, hogy egy angol kiadással valószínű, hogy elboldogulnék, hát a németet azt tanították nekem 4 évig, de nem feltétlenül mernék.
Nem jött sikerre.
Nem nagyon mernék nekiugrani mondjuk egy komolyabb német nyelvű játék értelmezésének. Tehát egy nagyon fontos dolog ugye ez, hogy mi az, ami nyelvfüggő, és mi az, ami nyelvfüggetlen játék. Általában nyelvfüggetlennek azokat a játékokat hívjuk, ahol a szabályon kívül legfeljebb olyan szövegek szerepelnek a lapkákon, a kártyákon, bármilyen elemen, akár a táblán, ami nem befolyásolja magát a játékélményt. Tehát például az, hogy van egy tábla, mondjuk egy középkori várossal, ahol van egy templom, egy vár, meg mondjuk van egy kocsma, és oda van írva mondjuk angolul vagy németül, hogy ez a templom, a vár, meg a kocsma, ennek sok jelentősége nincs, tehát ezt nyugodtan nevezhetjük nyelvfüggetlen játéknak, de mondjuk azt, amikor egy játékban a kártyákon különféle leírások vannak, hogy mit kell csinálnom, milyen feladatot kell végrehajtani, és ezt értelmezni kell tudni, na ott már azt semmiképpen nem nevezhetjük nyelvfüggetlen játéknak. Sokszor fölmerül a kérdés, mi is a társasjátékos berkekben, akik úgy jobban benne vagyunk, és többet beszélgetünk, meg többet járunk a különféle fórumokon. Sokszor fölmerül az a kérdés, hogy miért van szükség a nyelvfüggetlen játékból magyar kiadásra? Mert igazából egy nyelvfüggetlen játéknál az egyetlen dolog, amit lefognak, most van két dolgot fognak lemagyarítani, az egyik az a doboz, mert lesz rajta egy magyar cím, a másik meg a szabály. De ez mellett a játék ugyanúgy játszható egy angol kiadással, egy német kiadással, egy orosz, egy olasz, egy spanyol, egy bármilyen kiadással. Az más kérdés, hogy épp a múltkor futottam bele egy nagyon érdekes dologba, ez most teljesen független a nyelvfüggőségtől vagy függetlenségtől, csak most így hirtelen beugrott, hogy egy Németországban élő ismerős érdeklődött egy játékról, hogy körülbelül mennyi lehet a használt piaci ára, és érdekes módon a német kiadás azt olyan 8-10 ezer forintért meg lehetett volna szerezni használt piacon. Az angol kiadás az egy kicsit kevésbé volt valószínűleg beszerezhető, az olyan 10-15 ezer forint volt, a spanyol kiadásért viszont 100 ezer forintot kértek. Tehát valószínű, hogy ott a spanyoloknál egy kis példányszámmal jelenhetett csak meg a játék, és ez miatt annak köszönhetően, hogy nagyon kevés volt belőle, iszonyatos ára volt. De gyakorlatilag mind a három játék, ha egy nyelvfüggetlen játékról beszélünk, akkor teljesen mindegy, hogy ez angol, német vagy spanyol kiadás. Egyik nagy kedvenc játékom korábban már említettem a Village. Ha emlékszel rá, ugye ez volt az a játék, ahol ugye meghalnak a családtagjaink egy idő után, és ugye játékban a fő lényeg az, hogy minél előkelőbb módon tudjuk őket eltemetni, tehát híresek legyenek a faluban, amikor meghalnak, és ne a 26. polgármester vagy a 26. pap legyen, hanem híres legyen még a mi családtagunk. És ez a játék például 100%-osan nyelvfüggetlen. Egy betű nincs az egész táblán, sehol, a kártyákon se és semmin. Viszont nagyon érdekes, hogy az utóbbi időben többször keresték ezt a játékot, és volt, aki azt mondta, hogy neki csak a magyar. És mondtuk neki, hogy de interneten elérhető a teljes szabály, ha nagyon akarja, akkor bemegy egy kis gyors nyomdába, és 10 perc alatt kap egy majdnem nyomdai minőségű szabálykönyvet, és semmi más nyelvfüggőség nincs a játékban, tehát ha egy francia, egy angol, egy német, egy bármilyen kiadást vesz meg, ugyanazt fogja kapni, mint a magyarnál, csak nem az lesz rajta, hogy Village nemzedékek játéka, hanem ennyi lesz rajta, hogy Village.
Akkor nyelvfüggetlen játékokról fogsz nekünk mesélni konkrétan, ha jól szűrtem le, és akkor biztatom a hallgatókat, hogy ne ijedjenek meg a nyelvfüggetlen játékok bármelyik kiadásától, hiszen abból, amit elmondtál, kiderül, hogy igazából nincs jelentősége.
Pontosan.
Folytatjuk hamarosan zene után társas játék ajánló sorozatunkat, maradjanak velünk továbbra is.
Játsz velünk! Heti társas játék ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk társas játék ajánló sorozatunk immár 32. részét. Jöjjenek konkrétan a társas játékok, Péli Csabával beszélgetünk.
Mai játékaink között, ugye, mint azt előbb már említettük, olyan játékokat hoztam, amik nyelvfüggetlen játékok, tehát nem kell tőlük félni, ha valahol szembe jönnek, viszont magyar kiadást még egyik sem kapott, tehát szinte biztos, hogy csak angol vagy német doboz köszönhet ránk esetleg valahol egy boltpolcán, vagy esetleg egy online webshopban, de mindegyik teljesen nyelvfüggetlen, illetve lesz egy, ami egy picit nyelvfüggő, de majd ott is elmondom, hogy mennyire nyelvfüggő és mennyire nem kell tőle félni. Bár hozzáteszem, hogy az a játék valószínűleg majdnem beszerezhetetlen, mert nekem is nagyon nehéz volt
hozzájutni.
Majdnem
mindegy, hogy nyelvfüggő vagy nyelvfüggetlen.
Igen, de ha véletlenül hozzá lehet jutni, akkor viszont érdemes beszerezni. Első játékunknak az a címe, hogy Showtime. A Showtime-ban egy mozit üzemeltetünk. Egy nagyon különleges téma, nem is nagyon találkoztam másik társasjátékkal, ami ebbe a világba vitt volna bennünket, hogy mozit kell üzemeltetni. Olyan van, ahol tévécsatornát üzemeltetünk, és próbáljuk a legjobb műsor szerkezetet összerakni, vagy akár egy rádiócsatornát üzemeltetünk, és próbáljuk a legjobb műsorokat összeszedni, de valahogy a mozi felé nem nagyon nyitottak a társasjáték készítők, és így futottam bele egy-két évvel ezelőtt a Showtime-ba. Ez egy nagyon rövid ideig élő német játék volt, mert mire én ráírtam a kiadóra, hogy esetleg egy angol szabályt szerkeszthető formában, hogy én csinálnék ebből egy magyar változatot, addigra közölték, hogy ők már nem is támogatják ezt a játékot, tehát már semmit nem tudnak hozzáadni. 2018-ban jelent meg, ha jól emlékszem. A játéknak az a lényege, hogy egy moziban próbáljuk a saját nézőinket leültetni, és közben mindenkinél vannak nézők, tehát mindenki, ha jól emlékszem, akkor 4 nézőt fog leültetni egy-egy mozi előadásra, és 3 mozi előadásunk van összesen, és minden egyes nézőnek van valami háklia. Van például az a kislány, aki, hogyha hátul ül, akkor rugdosni fogja az előtte ülőt, és ez miatt az előtte ülőnek csökkenti az élvezeti pontjait. Van a langaléta srác, akit ha beültetünk előre, akkor mögötte nem látnak. Van az a srác, akinek mindenféle egészségügyi problémái vannak, úgyhogy ő folyamatosan kiszaladgál film közben, tehát őt ha a terem közepére ültetjük, akkor az oldalsó nézők nem fognak neki örülni. és hasonló kis megoldások vannak, tehát nagyon-nagyon érdekesen van megoldva az, hogy hogyan próbálom összeültetni úgy a nézőket, hogy az én nézőim lehetőleg minél több pontot hozzanak, de közben a többiek pontjait meg próbáljam csökkenteni. Van például egy férfi, aki folyamatosan próbál nőkkel ismerkedni, tehát ha őt nők mellé ültetjük, akkor ő pluszpontokat fog kapni, viszont van olyan nő, aki meg nem szereti, ha őt zavarják, tehát ha olyan nő mellé ültetem, akkor a nő mínuszpontot fog kapni, mert őt zavarni fogja a pasi, viszont a pasi meg pluszpontot kap, mert ott van mellette a nő.
Nagyon életszerű ez a játék, azt gondolom, akivel sokat játszik, tudja, milyen bonyolult az élet, hogy mindenkinek jó legyen.
Ugye egy nagyon-nagyon érdekes játék, az egyik nagy kedvencünk az a nagyot halló néni, aki folyamatosan mínuszpontot fog adni, ha csak nem az első sorba ülhet, és akkor ő az, aki ott ugye mindenképp az első sorba kell letenni, illetve van egy néni, aki pedig későn jön, és ő azt mondja, hogy de kedveském, ugye átadja a helyét. És akkor őt beültethetjük egy már bent ülő helyére, és azt pedig kirakhatjuk onnan. Nagyon-nagyon vicces és nagyon-nagyon izgalmas kis játék, miközben ez is egy, ahogy már korábban is ugye beszéltünk arról, hogy egy gyors játékok nagyon jók, ez is egy fél óra alatt lepörög a három mozi előadás. Ja, és amire még figyelni kell minden nézőnél, hogy vannak kedvenc film típusaik, tehát az sem mindegy, hogy mondjuk egy horrorfilmre ültetek be egy szerelmes film kedvelőt, vagy egy szerelmes filmre ültetek be egy horrorfilm kedvelőt.
Ez pontosan így van.
Következő játékunk szintén egy nagyon nagy kedvencem, ez az Autománia. Egy autógyárat fogunk üzemeltetni. Egy nagyon érdekes megoldással próbálunk mindenféle kis alkatrészeket szerezni a gyártáshoz, amik nem is igazából alkatrészek, hanem a futószalagunkra fölkerülnek bizonyos dolgok, amik a gyártást elősegítik, vagy éppen hátráltatják. És van két piac, az európai és az amerikai piac. És mindig eldönthetem azt, hogy ha elkészül egy autóm, azt hova akarom eladni. És mindig figyelnem kell arra, hogy a többiek már hova küldtek autót, tehát lehet, hogy például egy családi autót egy kevésbé jó helyzetben az amerikai piacra is átküldöm, mert már az európai piac mondjuk telített, és annak ellenére, hogy az amerikai piac nem fizet annyira jól mondjuk a családi autóért, de több pénzt fogok vele kapni, mintha az európai piacra küldtem volna, ahol már az ellenfelek elfoglalták a helyet. És folyamatosan fejlesztgetünk, felveszünk mindenféle mérnököket, akik segítik a munkánkat. Elsőre egy ilyen nagyon-nagyon bonyolult, összetett dolognak tűnhet, de ennek ellenére egy nagyon-nagyon egyszerű és tényleg pillanatok alatt megérthető kis szabályokkal rendelkező játék, nagyon aranyos, rajzfilmszerű grafikával, és tényleg nagyon érdekes az, hogy hogyan működik egy picit az autópiac, még ha nem is mondanám azt, hogy ez egy 100%-os szimulációja az autópiacnak, de úgy egy picit azért bele lehet abba is látni, hogy egyáltalán ezek a különféle külföldi piacokra gyártások hogyan működhetnek.
Hát arról nem is beszélve, hogy az autó örök kedvenc, legalábbis a fiús családoknak.
No, hát akkor a következő játék az pláne a fiús családoknál kedvenc lesz. A játékot úgy hívják, hogy Homebrewers, házi sörfőzők. A játékban egy-egy házi sörfőzdét fogunk üzemeltetni, és különféle söröket próbálunk elkészíteni. A játék arról szól, hogy egy kisvárosban mi vagyunk az egyik házi sörfőző, és minden hónapban összegyűlnek a házi sörfőzők, összemérik a kis söreiket, és van egy Summer Fest és egy October Fest, ahol pedig majd a főpontozások fognak történni, és próbálunk mindenféle izgalmas sört elkészíteni, ami minél jobban a piachoz és az igényekhez igazodik, rengeteg összetevővel, hihetetlen érdekes tud lenni, például amikor a csokoládé és citromfüves sört készítjük, vagy bármi egyebet, rengeteg nagyon érdekes hozzávaló van. Különösen a szívemhez nőtt most ez a játék, mert pár hete voltunk egy tantestületi kiránduláson, és Békés Szent Andráson pont egy ilyen kis sörfőzdében jártunk, és nagyon érdekes volt látni azt, hogy a játék mechanizmusai az életben is nagyjából úgy működnek. Tehát valószínű, hogy akik a játékot készítették, azok nem csak azt mondták, hogy na, a házi sörfőzés az egy érdekes téma, és csináljunk ebből egy játékot, hanem tényleg többé-kevésbé képben voltak azzal, hogy hogyan történik ez az egész folyamat. És nagyon jó volt azt látni, hogy nem teljes baromságokat csinálunk a tábla mellett, hanem tényleg, hogyha egy valódi sörfőzdébe elmegy az ember, hasonló folyamatokat fog ott is látni.
Hát ugye Kiskunhalas különösen híres, a Hop Fanatik házi sörfőzde volt, és most már az a családban is van sörfőzőmester, a tágabb családban. Majd ajánlom nekik a játékot.
Na, helyes. Következő játékunk a Múrea. Korábban már említettem, hogy szintén nagy kedvenc, hogy állandóan nagy kedvencen jövök, de ennyi játék között.
Neked mindegyik.
Igen, de ennyi. Hát azért nem mindegyik.
Igen, néha szoktad mondani, hogy ez nem annyira.
Igen, de tényleg, tehát azért ennyi játék között sok nagy kedvenc tud lenni. És az egyik nagyon nagy kedvencem az Orleán, amiről korábban már egyszer beszéltünk. Stockhausen mester, aki az Orleánt készítette, gyakorlatilag az Orleánhoz hasonló megoldásokkal, de az egészet kártyákra átültetve elkészítette a Múrea nevű játékot. Ugye az Orleán az a középkori Franciaországban, Orleán környékén játszódik a történet, a Múrea pedig elvitt bennünket talán a Bali és az indonész szigetvilág környékén játszódhat ez a történet. Különféle alapanyagokat gyűjtünk a kis kártyáinkon, és ezekből próbálunk minél jobb átváltással különféle dolgokat szerezni. Halakat, pálmafákat, egyebeket próbálunk gyűjteni, hajót építünk, kis raktárat építünk. Egy nagyon-nagyon klassz játék, és ami ebben a játékban nagyon jó, hogy ez viszonylag könnyen beszerezhető, hogyha valaki az ilyen társasjátékos csoportokban otthon van, és ott az ilyen közös külföldi rendelésekben, németeknél valamiért nem fogy ez a játék, vagy nem tudom, de szinte mindig ott van a különféle akciókban, és 2-3 ezer forintért beszerezhető, és egy hihetetlen jó játék, és egyetlen magyar szabálykönyvet kell hozzá csak kinyomtatni néhány oldalban, és már is tökéletesen játszható a játék. Következő játékunkkal egy picit más irányba kanyarodunk, de maradunk úgymond a fiús témáknál, hogyha nagyon ezt szeretnénk erőltetni, bár én úgy gondolom, hogy lányoknak is tökéletes téma lehet.
A lányok is szeretik a sört is.
Így, a lányok is szeretik a sört is többek között. Következő játékunk a Spy Connection. Kémek leszünk Európában a hidegháború idején, és igyekszünk minél előbb bizonyos küldetéseket teljesíteni. Eljutni mondjuk Moszkvából Madridba, Londonból Athénba, Budapestről Párizsba, és a többi, és a többi. A játék egy picit hasonlít a Ticket to Ride-ra, tehát itt is útvonalakat fogok építeni, viszont itt a többiek nagyon csúnyán bekavarhatnak, illetve ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy kötött mennyiségű útvonalépítő elemen van, tehát ha például el akarok jutni Helsinkiből Moszkvába, most fejből nem tudom, de mondjuk legyen 3 vagy 4 kis építőelem, ami az úthoz kell. Ha nincs annyi építőelem, de mindenképpen el akarok jutni, akkor egy már kiépített másik útvonalamat bonthatom le, és onnan veszem el az elemeket, ami ugye azt fogja jelenteni, hogy ha legközelebb arra megyek, akkor azt az útvonalat újra ki kell építenem. Tehát ez lesz benne az igazán izgalmas a Ticket to Ride-hoz képest, hogy ugye ott lefoglalunk egy útvonalat, és onnantól kezdve az végleg a miénk, és azzal nincs több teendőnk. Itt viszont folyamatosan át kell azt gondolnom, hogy ha Madridból elmentem Párizsba és onnan Moszkvába, akkor kiépítettem egy útvonalat. Ha most a következő az lesz, hogy mondjuk Moszkvából jussak el Londonba, akkor valószínű, hogy a Moszkvától Párizsig meglévő útvonalat azt meg fogom hagyni, és a Párizstól Madridig ott fogom leépíteni. De a közben van nálam egy olyan kártya is, ahol mondjuk le kell jutnom Lisszabonba vagy Madridba, akkor már máshogy lesz az egésznek az elgondolás. Folyamatosan terveznem kell, hogy mik lesznek az ideális utak. Ugye korábban beszélgettünk itt műsoron kívül a száguldó robotok játéknál, hogy ugye útvonalat kell tervezni. Ez hasonló egy picit ehhez, csak itt mindenki külön-külön tervezi az útjait. Következő játékunk beszédes címe van, King and Assassins. A király és a bérgyilkosok. Borzasztó érdekesen van megcsinálva, el sem tudtam képzelni, hogy ezt hogyan lehet jól megcsinálni. Egy sakszerű játékról beszélünk, az egyik játékos irányítja a királyt és néhány testőrt. A másik játékos pedig irányítja az egész várost. Az összes városlakót van, hát ha jól emlékszem 12 városlakó, akiket szépen lehelyezünk a táblán, előre megszabott helyekre, és onnantól kezdve én a városlakók közül kiválasztok 3-at. Ők lesznek a titkos asszaszinok, a titkos bérgyilkosok, akik megpróbálják megölni a király közelébe próbálnak férkőzni, miközben természetesen a másik játékos a testőrökkel próbálja minél jobban körülvenni a királyt, és egy ilyen nagyon-nagyon érdekes ilyen adok-kapok oda-vissza, hogy föláldozok-e egy egyszerű városlakót, akit betolok oda az őrök elé, hogy az őrök azt higgyék, hogy ő az, aki azért megy oda, mert valami rosszat akar, és ez miatt letartóztatják, viszont így más már nem tudnak letartóztatni, és közelebb tudok kerülni a bérgyilkossal. De lehet, hogy azt csinálom, hogy a bérgyilkossal megyek oda, mert azt fogják gondolni, hogy azért megyek oda vele, mert ez úgysem a bérgyilkos, mert csak el akarom terelni a figyelmet. Tehát itt is folyamatosan a másik agyával kell gondolkodni, hogy na most ez csak figyelemelterelés, vagy ez tényleg egy támadás előkészítése. Tehát ha valaki például szerette a Több mint testőr, vagy bármelyik ilyen testőrös filmet, és ott az vonzotta, hogy ugye ki kellett számítani a testőrnek, hogy honnan várható a támadás, ez a játék ezt tökéletesen hozza ezt. És a végére hagytam azt, hogy az elején említettem, hogy bár nyelvfüggetlennek mondanám, de azért vannak apró nyelvi dolgok benne, ezt a játékot úgy hívják, hogy Legacy, The Testament of Duke de Crécy. De Crécy herceg elhunyt, és az ő öröksége az, hogy a mi családunk legyen az egyik legbefolyásosabb család a 17. századi, 18. századi Franciaországban. A játék a francia forradalommal fog befejeződni, tehát addig mi igyekszünk egy kékvérű dinasztiát kialakítani. Nagyon érdekes megoldással, ugyanis az játék elején vagy egy férfivel, vagy egy nővel elindítjuk a családfánkat, aki majd összeházasodik valakivel, minden egyes házasságból legfeljebb 3 gyermek születhet, majd ezek a gyermekek is összeházasodhatnak, és szépen lefelé, és ez 4 generáción keresztül fog menni, és mindig próbálunk mindenféle szempontokból pontokat szerezni. Tehát például van olyan emberke, akit beházasíthatunk a családba, aki azt mondja, hogy ha rajta kívül van egy másik spanyol is a családban, akkor ő azért valami pluszt ad nekünk. És eközben bálokat rendezhetünk, eközben különféle kis vállalkozást indíthatunk, amiből bevétele lesz a családnak, kastélyt építhetünk, tehát egy tényleg nagyon szépen hozza az egész azt a 1700-as évekbeli francia családnak a felemelkedését, vagy épp a bukását. És van benne egy nagyon érdekes dolog, ugye korábban is már ott a Village-el kapcsolatban is többször emlegettük, hogy sokszor a játékosoknál vannak ilyen negatív érzések azzal kapcsolatban, hogyha például meghalnak a játékban az emberkéink. Itt a Legacy-ban van egy nagyon, hát ilyen kétélű dolog, ami azt mondom, hogy egyrészt történelmileg egy nagyon autentikus dolog, amit beletettek a játékba, viszont sokaknál lehet, hogy ez már egy kicsit túllő a célon, ez miatt a készítők azok ki is emelik külön a szabályban, hogy amennyiben olyan játékosok vannak, akiket ez a dolog zavar, akkor ezt a néhány kártyát, amik ezt hozzák a játékba, ezt nyugodtan vegyük ki, és játsszuk úgy a játékot, mint ez benne sem lenne, ez pedig a gyermekhalálozás. Tehát amikor egy házasság megköttetik, akkor automatikusan egy gyermek születik, de ez a gyermek születés, ez lehet fiú, lehet lány. Vannak olyan fiúk és lányok, akik különleges képességekkel is rendelkeznek, például a nagyon szép lány, az például 2-vel több hozományt fog kapni, amikor férjhez adjuk, mert ő annyira szép, hogy több pénzt kapunk érte. Viszont vannak olyan kártyák, amik azt mondják, hogy a szüléskor komplikáció lépett föl, és el kell döntenünk, hogy a gyermekről mondunk le, vagy esetleg az anyáról.
Hú, hát ez tényleg véresen kemény döntés.
Igen, és ez egy... És igen,
tehát ez játékban.
Így van, tehát egy játékban is ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés, ugye? És például nagyon érdekes sokszor az a megoldás, ahogy ezt egyes játékosok kezelik, mert azt mondják, hogy jó, ez most csak egy játék. Például volt, aki azt mondta, hogy ő egy olyan házasságot kötött, ami nem volt egy annyira előnyös házasság, és neki az volt a jó megoldás ebben az esetben, hogy a gyermek megmarad, a feleség veszik el a szüléskor, viszont ezután a játék még lehetőséget ad arra, hogy ez a férj újra nősüljön. Tehát akár egy új házasságot is köthet, és ezzel lehet, hogy egy előnyösebb helyzetbe juthatunk. Hát sokaknál azt mondom, hogy ez a megoldás, ez valószínűleg már az a kategória, ami feszegeti azt a határt, hogy játékasztal mellett ez elfogadható vagy sem. Ezért mondom, itt a készítők határozottan kiemelik ezt a szabályban. Hogyha valakit ez zavar, akkor ez nyugodtan kihagyható, egy 11 néhány kártyát ilyenkor félreteszünk, és akkor ez a rész, hogy gyermekhalálozás, ami mondom, történelmileg teljesen autentikus, mert azért ugye tudjuk azt, hogy igen, ebben igen. az időszakban igen, még rengeteg volt ez a probléma, de ha valaki azt mondja, hogy ezt ő nem szeretné a játékban átélni bármilyen oknál fogva, akkor ez kihagyható.
Nagyon köszönjük. Nyelvfüggetlen társasjátékokat hoztál nekünk, biztatva mindannyiunkat, hogy ne féljünk attól, hogyha nem magyar társasjátékról van szó, akkor is bátran válaszoljunk őket, mert jól fogunk tudni velük játszani. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Pilli Csabával beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.